Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, a Máté írása szerinti evangélium 18. fejezetéből, a 21-től 35-ig terjedő versekből. Akkor Péter odament Jézushoz, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt, nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek elé egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egy szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartózását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak, elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant uram, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha a szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Amen. Keresztény testvéreim, mi valamennyien templomba járó és úrvacsorával élő emberek vagyunk. Így érezzük magunkat, és annak is valljuk magunkat. Ez már önmagában is jele annak, hogy bennünket foglalkoztat az üdvösség kérdése. Isten országára, mint valami nagyon távoli, talán majd hozzánk is eljövendő boldogságra szoktunk gondolni, áhítozni. Eszünkbe szokott jutni néha, hogy az üdvösség elnyerésében azért személyes felelősségünk is van. Érezzük, hogy tenni kéne valamit. Mindenek előtt igyekeznünk kell Isten akarata szerint élni, parancsolatait megtartani, szeretetünket tettekben bizonyítani, embertársainkkal jót cselekedni. Bár nekem is alig van valamim, ezt a keveset mégis meg kell osztanom a rászorulókkal. Bár nincs elég időm a saját ügyeim intézésére sem, mégis kell áldoznom időt öregjeinkre, beteg, tehetetlen testvéreinkre, és mindenek előtt családunkra. Bár sokszor a harag és a gyűlölet uralja szívemet, mégis meg kell bocsátanom azoknak, akik elárultak, akik megrágalmaztak, megkárosítanak, akik vétenek ellenem. Jót tenni másokkal, ez az én legfontosabb célom és feladatom, mert így és csak is így Isten megjutalmaz engem, így és csak is így remélhetem az üdvösséget. Kedves testvéreim, ezek az érzések előírássá, vallási törvényé nőnek az életemben, amikor minden cselekedetem és nemes igyekezetem erre az érdem szerzésre irányul. Istenfélő, kegyes életvitelemmel, szeretetemmel, jóságommal, irgalmas tetteimmel kiérdemelni szeretném, megvásárolni vélem Isten jó indulatát. Ezek mély emberi érzések és indulatok, amelyek minden vallásos embert megkísértenek, és magukkal sodornak. 501 évvel ezelőtt, amikor Luther Márton 1517. október 31-én kiszegezte a wittenbergi vártemplom kapujára a reformációt elindító 95 tételét, erre a tévejgésre kívánta felhívni a kereszténység figyelmét. Az üdvösséget, Isten jó indulatát és kegyelmét ugyanis nem lehet kiérdemelni, sem megvásárolni. Ingyen kegyelemből. Egyedül kegyelemből van üdvösségünk. Isten bűnbocsátó szeretetének, irgalmának köszönhetjük, hogy van reménységünk az üdvösségre, az életre. És a bűnbocsátó isteni szeretet megelőzte minden igyekezetünket, jóra törekvésünket és tetteinket, amelyekkel amúgy sem tudtuk volna kiérdemelni, megvásárolni az örök életet. Reformátori tan villámgyorsan futott szét Európában, és egy-két évtized leforgása alatt itt, magyar földön is meggyökerezett. És ma is büszkén valljuk magunkat a reformáció híveinek. Gyökereiben rázta meg Európát a reformáció és az egyházat, és szinte nincs az életnek olyan területe, amelyen ne éreztette volna hatását. A reformáció híveit azonban hamarosan az a vád érte, és éri sokszor ma is, és nem is mindig alaptalanul, hogy megfeledkezett a jó cselekedetekről. Nem buzgolkodik az irgalmasság és szeretet gyakorlásában, hiszen azokkal úgysem érdemli ki semmit, nem tud elérni semmit Istennél. Nem lehet azzal megszerezni az üdvösséget. Úgy tűnik azért, mintha valami ellentmondás volna, valami feszültség volna a Szentírás igéi között. Mert Jézus tanítása többek között azt is mondja, azok jutnak majd üdvösségre, akik enni adtak az éhezőknek, akik befogadták a jövevényeket, ruháikat megosztották a nélkülözőkkel, meglátogatták és vigasztalták a betegeket, foglyokat, vagy amint a ma felolvasott példázat tanúsítja, azok jutnak el Isten országába, akik meg tudnak bocsátani embertársuknak. Egyedül kegyelemből, Isten bűnbocsátó szeretetéből van lehetőségünk, reménységünk az üdvösségre. Ha azonban kereszténységünkből, hitünkből nem fakadnak jó cselekedetek, tettekben megnyilvánuló szeretet, akkor mégis kimaradunk, kiutasítatunk Isten eljövendő országából. E két ellentétesnek tűnő igazság feszültségében zajlik a mi életünk. És sokszor elbátortalanodunk, mert kételkedünk Isten mindent megbocsátó kegyelmében. Tényleg megbocsátott nekünk? Mindent megbocsátott? És fájnak az elmulasztott, eljátszott alkalmak, amikor restek voltunk jót tenni másokkal. Máskor pedig túl magabiztosak vagyunk, túlságosan is Isten kegyelmére hagyatkozunk. Úgyis mindent megbocsát. És megfeledkezünk arról, hogy tetteinkről, minden cselekedetünkről számot fogunk majd adni. Ez a feszültség csak látszólagos. A Szentírásnak világos, jól érthető tanítása van ezekről a kérdésekről. Reformátoraink pedig kristálytiszta képet tártak elénk Isten bűnbocsátó irgalmáról és a jó cselekedetek szerepéről. Jézusnak az adós szolgáról elmondott példázata igen jól szemlélteti. A példázatbeli király Istent személyesíti meg. Az adós szolga, illetve szolgák, mi emberek vagyunk. Az adósság pedig a bűnre utal. A bűn gyökere az Isten félelem és az Istenbe vetett bizalom hiánya. Ezzel vagyunk adósak Istennek. Elszakadtunk Istentől, nem tudunk feltétlen bizalommal fordulni ő hozzá. És ami Istennek jár, azt magunknak szeretnénk megkaparintani. Egyedül Istené a dicsőség, mondjuk, de mi ezt szeretnénk elrabolni tőle. Isten helyére törekszünk, mi akarunk Isten helyett Isten lenni, Istent a magunk képére, saját önző elképzeléseink szerint szeretnénk megformálni. Ezért lényegében a bűn valóban adósságot jelent. Magunkénak tulajdonítjuk azt, ami az Istené lenne. Az Istennek kijáró tisztelettel és feltétlen bizalommal tartozunk neki. Hogy ennek tudatára ébredjünk, Isten kijelentette számunkra az ő igéjét, az ő törvényét, amelyből kiderült, oly mérhetetlen nagy az Istennel szembeni adósságunk, hogy képtelenek vagyunk kiegyenlíteni a számlát. A példázat 10 000 talentumról beszél. Az ókori keleten a legnagyobb értéket jelentette ez a szám, és a végtelenséget, a megszámlálhatatlanságot példázza. Ebben az időben például Galilea és Perea, egy egész országrész, 200 talentumnyi adót fizetett a római birodalomnak. Milyen kicsi ez a 10 000 talentumhoz képest. Egy ország, egy leigázott ország adója. Arról van szó tehát, hogy Istennel szembeni adósságunk megfizethetetlen. A törvény és igazság rendje szerint örökké tartó ítéletet, büntetést, kárhozatot érdemlünk. Az adószolga hiába fogadkozott, Uram, légy türelemmel, majd mindent megfizetek. Erre nem volt reális esélye. Itt ezen a ponton valami rendkívüli, váratlan fordulat történt, ami ellenkezik a mi világunk rendjével. Valami egészen más lépésre szánta el magát a király, a mi Istenünk, olyan lépésre, amely nem illik bele a törvény és igazság rendjére épülő világunkba. Isten megszánta az adós szolgát, az embert, és megbocsátott neki. Ez az indulat belsejéből, szívéből, az ő lényegéből fakadt. Nem egy átfutó, kedvező pillanat volt, nem pillanatnyi jó hangulat eredménye volt ez, hanem Isten legbensőbb lényegéből, az ő szeretetéből jött. Mert ő szereti az embert, és megbocsátott neki. Elengedte minden adósságát. Elengedte Isten minden adósságunkat. Figyeljünk jól erre a momentumra. A szolga időt és türelmet kért, számlája kiegyenlítése véget. Még nem tudta, hogyan fogja megoldani súlyos helyzetét, csak reménykedett. Ha időt nyer, életet nyer, s valamit csak ki fog majd találni. Isten azonban sokkal többet ad annál, mint amit mi remélhettünk volna. Minden adósságunkat elengedte azért, hogy éljünk szabadon, emberhez méltóan, és teremtésbeli rendeltetésünknek eleget tudjunk tenni. Ingyen kegyelemből van életünk, ingyen kegyelemből van utunk az üdvösségre. Ezért semmit sem fizettünk, ezért semmit sem tettünk. Isten megelőlegezte nekünk ezt a kegyelmet, szeretetet. Még mielőtt próbáltunk volna megoldani helyzetünket, még mielőtt valamit is tehettünk volna mérhetetlen adósságunk törlesztése érdekében, ő megbocsátott nekünk, és minden adósságunkat elengedte, mert ő szeret minket, és azt akarja, hogy éljünk, és üdvösségre jussunk. Isten részéről ez nem csak ígéret, hanem ezt ténylegesen végrehajtotta, és megpecsételte Jézus Krisztusban, egyszülött fiában. Amikor Krisztus meghalt értünk a kereszten, mindez már megtörtént, elvégzett dolog volt. Vele, Jézus Krisztussal ténylegesen, valóságosan eljött, lejött hozzánk az Isten országa, ahol már nem a törvény és igazság elve szabja meg az életrendjét, hanem a szeretet és a kegyelem. Ennek köszönhetjük a mi életünket, ezért élhetünk reménységgel. Eddig életünknek Istennel szembeni viszonyulásáról beszéltem. Felülről jövő, Istentől jövő dimenziója ez az életnek, amely nélkül nincs is élet, amely nélkül meghal az élet. Életünknek azonban van egy horizontális kiteljesedése is, amelyben a többi teremtményhez, a világhoz és embertársainkhoz való viszonyulásunk kerül előtérbe. Vagy mondjam így, az ember etikai magatartásáról van itt szó. A mérhetetlen bűn egyetemességéhez tartozik, hogy nem csak Istennel szemben, de embertársainkkal szemben is adósok, bűnösök vagyunk. Önzően törünk egymás értékeire, javaira, életére. Mások tollával élkeskedünk, mások terhére élünk, élősködünk, társainkat meggyalázzuk, Istentől kapott emberi méltóságukba belegázolunk, egymás sértegetjük, bántjuk, egymás életére törünk. Bizony az egymással szembeni, konkrétan megnyilvánuló adósságunk, bűnünk is igen-igen nagy. A példázatbeli szolgatárs 100 dénárral tartozott. Ez egy megfizethető adósság volt. Abban az időben egy dénár egy napszám bérének számított. A szolgatás is időt és türelmet kért, és kérésének reális alapja volt, hiszen a 100 napszám értéke egy ledolgozható, mindenképpen elérhető, megvalósítható cél és elképzelés. Ezt a tartozást meg lehet fizetni, ha nehezen is. A kegyelemből élő szolga azonban haladéktalanul és maradéktalanul érvényt kívánt szerezni a törvénynek. Íme a nagy ellentmondás. Ez a szolga kegyelemből él, egyedül kegyelemből, mégsem akar a kegyelem és szeretet rendje szerint élni. Ehhez az emberhez eljött, lejött Isten országa, amelynek életrendje a szeretet, a megbocsátás. Ő mégsem kíván az evangéliumi elv, Isten országa rendje szerint társai felé szeretettel, megbocsátással fordulni. Ez az ember még nem értette meg új élete a Krisztussal ránk köszönt új világ lényegét, rendjét. Ő régi világában véli még magát. Isten bűnbocsátó szeretetét, kegyelmét szerencsének véli, vagy ügyeskedése eredményének könyvelte el. Olyan szépen kérte urát, hogy megbocsátott neki. Önmagát zárta ki így Isten országából, mert nem akarja annak rendjét elfogadni. Hálátlan szolga volt, elfelejtette, hogy egyedül Istennek köszönheti életét, jövőjét, amelynek forrása és lényege az Isten szeretete. Az is régi világában, a törvény világában él, aki még mindig úgy véli, hogy jó cselekedeteivel, irgalmas tetteivel kiérdemli, megvásárolja magának Isten jó indulatát. Figyeljük csak meg, a király, mielőtt adó szolgája így vagy úgy viszonyult volna szolgatásához, elengedte szolgája minden adósságát. Pedig semmi oka, semmi alapja nem volt erre. Semmit sem kapott, és semmit sem kért ennek fejében. Ez a csodálatos kegyelem megelőzi minden jó szándékomat, tettemet, amelyek tulajdonképpen ebből a megelőlegezett kegyelemből Krisztusban közénk jött Isten országa evangéliumi rendjéből fakadnak. Isten iránti hálánk jelei, a kegyelmet elfogadó hitünknek a gyümölcsei, ezek a jó cselekedetek. Egymásnak megbocsátani, legbensőbb énünkből, szívünk szerint, nem valami különleges érdem, és nem csak szorványosan nagy ritkán gyakorolt kegy, amit olykor látványosan a világ elé dobunk, hanem Krisztus híveinek életrendje, életelve ez. Biztos jele és gyümölcse annak, hogy Isten kegyelmét valóban elfogadtam, hogy Isten országa már most valóság az életemben, hogy Isten kegyelméből van reménységem az életre és üdvösségre. Szeretni azokat, akit Isten mellénk rendelt, és megbocsátani mindazoknak, akik vétkeznek ellenünk. Nem lehet parancsra, vagy valami előírt, kiszabott norma szerint teljesíteni. Ennek belülről, szívünk mélyéből kell fakadnia, amit Isten az igével és Szentlélekével formál. Szívünk mélyéből kell fakadnia, szüntelenül, gyümölcsként és jeléül annak, hogy Isten országa már most valóság a mi életünkben. Hiszen Krisztus népe ebből a bűnbocsátó szeretetből él, már most, itt, ideig, s majd oda át Istennél, örökké. Amen. Imádkozzunk. mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálatelt szívvel borulunk le előtted, amikor arról a drága örökségről emlékezünk meg, amit a reformáció által ajándékoztál nekünk. Te szólsz hozzánk. Igédet hallgathatjuk drága anyanyelvünkön. Mégis sokszor félreértjük azt, és emberi okoskodással elhomályosítjuk. De neked mindig gondod volt arra, és tudjuk, hogy ma is gondoskodsz arról, hogy legyenek olyan igehirdetőink és tanítóink, akiknek ajkáról tisztán szól az evangélium, és akik figyelmeztetnek bennünket tévejgéseinkre, hamis önbizalmunkra, bűnös szokásainkra, tévedéseinkre. Hálát adunk neked azért, hogy kegyelmedbe fogadtál, bűneink, tévejgéseink megfizethetetlen adósságá nőttek. Ezt az adósságot tápláljuk, növeljük napról napra ma is. De a te kegyelmed nagyobb ezeknél. Adósságainkat elengedted, bűneinket megbocsátottad, életet ajándékoztál nekünk, holott halált és kárhozatot érdemelnünk. Adurunk, hogy kegyelmedből élve, kegyelmedet élvezve, életünk teremje a hálaadás, az irgalmas szeretet igazi gyümölcseit. Adj nekünk mindenkor erőt a bocsánat kérésre és a megbocsátásra. Ne érdekből, se képmutatásból, ne valami érdemszerzés céljából, hanem szívünkből tudjunk megbocsátani mindazoknak, akikkel együtt élünk, akiket mellénk rendeltél. Jézus Krisztusban feltárt, megváltó szeretetedben bízva és örvendezve, kegyelmedbe ajánljuk egyházunkat, gyülekezeteinket, annak lelki pásztorait és vezetőit, ifjait és öregjeit, minden egyes tagját. Tartsd meg őket, tartsd meg mindnyájunkat igéd tiszta fényénél, hitben és élő reménységben, az üdvösségre vezető úton. Ezzel a hittel és reménységgel könyörgünk a betegekért, özvegyekért, árvákért, elhagyottakért, kísértésbe esettekért, foglyokért, menekültekért. Állj a haldoklók mellett nehéz viaskodásukban, hogy Krisztusba vetett reménységgel távozhassanak e földi életből. Urunk, légy velünk örömünkben és bánatunkban egyaránt. A te áldásod kíséljen el otthonunkba, munkahelyünkre, és mindenhova ezen a világon, hogy minden munkánkkal, egész életünkkel a te dicsőségedre szolgálhassunk, szeretteink és szolgatársaink javára, hasznára. Urunk, kérünk most mindazokért, akik ezekben a napokban elhunyt szeretteikre emlékeznek. Vigasztald meg őket szent lelkeddel, erősítsd meg őket hitükben, reménységükben, hogy a feltámadás reménységében őrizzék azoknak emlékét, akiktől el kellett búcsúzniuk. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, Urunk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Most pedig mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.